Sok szeretettel köszöntök minden konferencia résztvevőt. Abonyitót Andor vagyok, az ELTE informatikai karáról jöttem. Más aspektusból szeretném megközelíteni most az akadálymentesítést. Azt szeretném bemutatni, hogy mi az informatikai karon, mit teszünk ennek érdekében, hogyan oktatjuk a hallgatóinkat, hogyan hívjuk fel ennek a fontosságára. Amiről szeretnék beszélni, egyrészt a kurzusainkról pár szót. Hol találkoznak a hallgatók a webfejlesztéssel, hogyan jelenik meg ezen belül az akadálymentesség, milyen problémákkal és tapasztalatokkal szembesültem eddig. Az első ilyen tantárgy, aminek én vagyok a kidolgozója, és a tananyagot is jó magam készítettem, az a webfejlesztés névre hallgat. Ez egy 1+2-es tantárgy, tehát egy elméleti óra és két gyakorlati óra tartozik hozzá. Annyit kell róla tudni, hogy a mostani hallgatók most már több szakirányban tanulnak, ABC szakirányunk van. Az ABC szakirányban résztvevő hallgatóknak ez a tantárgy, ez kötelezően választható. Ez azt jelenti, hogy van egy jól meghatározott lista, és abból megfelelő számú kreditet kell teljesíteni, és annak a listának része a webfejlesztés tantárgy. A T-szakirányos, vagyis a tanári hallgatónknak nyilván nagyobb befolyásunk volt a tanmenet elkészítésében, tehát ott kötelező ez a tantárgy, reménykedve abban, hogy amikor egy tanár hallgató mondjuk elektronikus tananyagot is készít, akkor legyen tisztában annak technikai és ergonómiai részeivel is. Nagyon népszerű a kurzus, tehát mindig többen jelentkeznek rá, mint amennyit oktatni tudunk, ezért mindkét fél évben elindítjuk, ebben a fél évben is közel 200 hallgató végzi el. A kurzushoz kidolgoztam egy tananyagot, ez online elérhető a hallgatók számára, tehát igazából ez egy ilyen kevert oktatás, egy blended learning, amit végzünk az ELTE-n. Tehát megvan a tananyag, azt igazából önállóan is elvégezhetik, de konzultációs időpont van. Több időpont is van, ott van a gyakorlatvezető, és akkor személyesen tud segíteni a problémákban, személyre szabottan tud tanácsokat adni. A portál elérhető külsősöknek is, de csak korlátozott tartalommal, tehát például a HTML tananyagnak az alapjait publikussá tettem, vagy például a képekkel kapcsolatos információk elérhetők, de a többség, tehát a tananyag nagy része, az csak a mi hallgatóinknak érhető el, de nem lesz ez feltétlenül mindig így, tehát dolgozom azon, hogy meg tudjuk nyitni. Egy kicsit a tartalmát felszeretném rá hívni a figyelmet, hogy mennyire sokrétű, tehát egyrészt a HTML nyelvvel, XHTML nyelvvel foglalkozik. A tipikus hibák, ergonómiai elvek külön szerepelnek, hogy meg tudják nézni a hallgatók, hogy ne csináljanak olyan oldalt, ami nem olvasható például, milyen színsémákra kell ügyelni. Átdolgoztam egy CSS referenciát, nem tartom túl jónak azt a fajta leírást, ami esetleg csak úgy elérhető a weblapon, vagy angolul vagy magyarul, tehát módszertanulag egy kicsit átdolgoztam, több példát tettem bele, olvasmányosabbá tettem, mindjárt lehessen kipróbálni a példákat, tehát ilyen szempontból átdolgoztam, és vannak a stíluslapokkal kapcsolatos tippek és trükkök is, hogyan érdemes mondjuk folyékony arculattal a oldalakat készíteni. Ezen a dián az látszik, hogy gyakorlatilag a tananyag úgy épül fel, hogy interaktív kódok vannak benne, tehát a diáknak nem szükséges külön szerkesztő programot megnyitni, egyszerűen az ablakra rákattint, mindjárt látja, hogy mi az adott kódnak az eredménye, meg tudja változtatni, ki tudja jelölni a kódot, át tudja vinni, tehát nem ront el semmit, nyugodtan próbálkozhat a különböző tegeknek, formázó utasításoknak a kipróbálásával. És van jó sok gyakorló példa, kettőt kiemeltem, mondjuk, hogy a táblázatoknál milyen gyakorló feladatokat adunk, mondjuk képes legyen csak táblázatokkal ilyen országzászlókat megcsinálni, ezt szeretik a hallgatók, vagy például a grafikont. Tehát a gyakorlati rész az rajta van igazából ezen a portálon, és ezt egészítem ki a heti egyórás előadással, ahol ismertettem az ergonómiai elveket, illetve az akadálymentesség is itt kerül elő. Mi a követelmény a hallgatóknak? Erre is térjünk ki egy picit. A webfejlesztés órán van egy beugró feladat. Ezzel tudom lemérni azt, hogy a hallgatók technikailag elsajátítottak a tananyagban foglaltakat. Kapnak egy PDF állományt, abban egy honlapnak a képernyő képei vannak, megkapnak hozzá minden hozzávalót, és az a feladat, hogy ugyanúgy nézzen ki az ő végeredményük, mint amit én adtam. És természetesen itt van egyfajta értékelés, tehát elfogadjuk, vagy javításra visszaküldjük a munkájukat, vagy nem fogadjuk el, hogyha nagyon rosszul csinálták meg. Ezzel párhuzamosan fél év végére mindenkinek el kell készíteni egy saját honlapot is, ahol már sokkal részletesebb visszajelzésre számíthatnak a hallgatók. Tehát nem csak azt, hogy ebben a példában azt ott rosszul csináltad, mert nem ilyen volt a képernyőkép, nem voltál elég precíz, hanem ergonómiával kapcsolatban, illetve az akadálymentességgel kapcsolatban is visszajelzéseket kapnak az oktatóktól, hogy mit kell változtatni a honlapban ahhoz, hogy ez jól elérhető legyen, vagy ergonomikusabb legyen. Tehát a szöveges értékelés itt nagyon fontos, kapnak egy ajánlott jegyet, és ezen javíthatnak. Tehát nem az a cél, hogy mindenkinek hármast adjunk, mert nem volt képes betartani az A szintet mondjuk, hanem az a cél, hogy tényleg érezzék át ennek a fontosságát, és javítsanak az oldalon, és természetesen a jegyen is javítanak ezzel párhuzamosan. Van egy másik órám is, ez pedig a multimédia sáv keretében zajlik. A multimédia sávot 2002-ben indítottuk, kifejezetten azért, hogy a multimédiával és a webbel kapcsolatban megismerkedjenek a hallgatók. Olyan tantárgyak vannak itt, mint például a multimédia alapok, vagy webszerkesztés, webprogramozás, vagy webgrafika, amit még nagyon szeretnek a hallgatók, webanimáció. Az a lényeg, hogy a webfejlesztés tárgy az igazából ezeknek alapfeltétele. Tehát az itt oktatott ergonómiai elveket végig kell vinni a többi órán is. Tehát webprogramozás órán nem szabad elfelejteni azt, hogy hogyan kell csinálni egy oldalt, hogy jól használható legyen, tehát ott is erre felhívják a figyelmet. Nyilván az oktatók. A webszerkesztés tantárgy tematikája egy picit más. Tehát itt újra előjönnek az ergonómiai elvek, de kihegyezem arra, hogy céges weboldalakat hogyan érdemes készíteni, mik a különbségek mondjuk egy normál és egy céges weboldal között. Előjön például a webes marketing kérdése, stíluslapok, nagyon sok minden plusz információ. Beadandóként igazából egy céges weboldalat kell nekik csinálni, és ezt akadálymentesen. Ezt a munkát úgy kell megcsinálniuk a hallgatóknak, hogy referencia munkaként ezt fel tudják használni. Tehát, hogyha állás hirdetése jelentkeznek akár tanulmányaik közben, vagy hogyha végeztek, akkor legyen valami komplex projekt, amit ők csináltak meg. Több esetben is sikerült azt elérnünk, ebben a fél évben is, hogy valós megrendelés áll a feladat mögött. Tehát volt olyan fél év, hogy egy búvárüzletnek kellett megcsinálni a honlapját, akkor mindenki ezen dolgozik. Tehát ilyenkor 100 webfejlesztő csak ezzel foglalkozik, és akkor a cég cserébe kap mondjuk ezekből egy szűkített változatot. Az oktatók nyilván kiválasztják a 10 legjobbat, ami megfelel az ergonómiai elveknek, és abból választhatnak fél év végén. Valami jutalmat felajánlanak, vagy munkalehetőséget a hallgatóknak. Az értékelés itt is szöveges. És az a lényeg, hogy itt a hallgatók egymás munkáit is megnézik. Tehát az utolsó alkalommal azt csináljuk, hogy mindenki bemutatja az adott specifikáció alapján készített honlapját, és lehet kritizálni, lehet róla beszélni. És látszik az is egyébként, hogy van nagyon szép dizájnnal elkészült weblap, és mégse tudok ötöst adni rá. Sokan csodálkoznak, és csak sorolom a hibákat, és egy kevésbé jól kinéző oldalra is meghajlamos vagyok ötöst adni, hogyha abban olyan megoldások vannak, amelyek ragyogó ergonómiai elvekre vezethetők vissza, vagy azt támogatják, az akadálymentesítést megfelelően támogatják. Itt is van javítás természetesen, tehát megajánlott jegy, illetve a kritika után még kb. 2 hét áll rendelkezésre a hallgatóknak, hogy megcsinálják a végleges beadandót. Nézzük, hogy milyen elvekről beszélek az előadásokon. De egyrészt nagyon fontos, hogy a célcsoportokat ismertessem. Tehát itt nem csak a fogyatékossággal élők a fő célcsoport, hanem sok más felhasználó is. Pontosan az egyenlő esélyi hozzáférés miatt. Tehát ugyanígy az idősek, gyerekek, vagy azok, akik mobil eszközöket, kisképernyős eszközöket használnak. Utána megpróbálom bemutatni ezeket az eszközöket. Hát élőben keveset tudok, de videók segítségével ezt a hátrányt valahogy leküzdeni. Nézzünk képernyőolvasó programokat, nagyítókat, gépelés segítő eszközöket. Tehát például azt szoktam csinálni, hogy előadáson azért érzékeljék a hallgatók, hogy egy vak felhasználónak hogyan kell navigálni a képernyőn, felveszem, hogy a Jaws az hogyan olvas fel mondjuk egy weblapot. Kérem a hallgatókat, hogy csukják be a szemüket, és akkor tudunk beszélni arról, hogy mennyit értettek meg egyáltalán, hogy mi van a weblapon. Általában nem sokat egyébként. Aztán vannak speciális eszközök, az ELT-n nem rendelkezünk ilyennel, ilyen például a Braille kijelző, az képen meg tudom mutatni, tudok erről beszélni, de vannak olyan eszközök is, amelyek mindegyikünk gépén ott vannak. Tehát az operációs rendszer része, de nem tudunk róla. Nem nagyon használják a hallgatóink se, nem tudják, hogy van képernyőbillentyűzet például a saját operációs rendszerükben, nem tudják, hogy nagyítót lehet használni. Amikor egy-egy konferencián megnyitom a nagyítót, hogy jobban lássanak a hátul ülők is, akkor csomó kérdés jön azzal kapcsolatban, hogy ezt hogy lehet beállítani. Tehát mondjuk tanárok se feltétlenül tudják ezt. Aztán sorba vesszük ezeket az eszközöket, ilyen például a böngésző program is. A böngésző programnál ugyanezt tapasztaltam, tehát hiába használják nap mint nap a hallgatók, nem nagyon tudják azt, hogy pontosan milyen lehetőségei vannak a böngésző programnak, vagy csak egy szűkített lehetőségét használják ki. Nem tudják például, hogy lehet egyéni stíluslapot definiálni a böngésző programban. Ez ott derült ki, amikor a stíluslapoknál tanítom ugye a rangsort, hogy akkor a weblap készítő által készített stíluslapnak nagyobb rangsorolási szempontja van, mint a böngésző alapbeállításának, de nagyobb is, mint a felhasználó saját beállításának. És akkor néznek rám után, hogy mi az, hogy a felhasználó saját beállítása. Tehát a felhasználó hogy kerül itt a képbe, és akkor el kell mondani, hogy gyakorlatilag szinte minden böngésző programban erre van lehetőség. Azáltal, hogy ezeket az eszközöket bemutatom, próbálom arra is felhívni a figyelmet, hogy ezt ők is próbálják ki. A Jaws-t is le lehet tölteni, tehát próba változata is 40 percig működik, és utána újra kell indítani a gépet, tehát egy próbát megér. Nézzék már meg, hogy a saját maguk által készített weblap hogyan hangzik felolvasva például. Vagy próbáljon a képernyő billentyűzetet használva elküldeni egy e-mailt. Hát azért nem egyszerű, vagy navigálni mondjuk egy weblapon, ahol nagyon picik az ikonok. Állítsanak be saját stíluslapot a böngészőben. Játsszuk el azt, hogy a kék linkeket nem tudják olvasni, állítsák át zöldre. Mennyire támogatja ezt a böngésző. Aztán persze sorra vesszük a fogyatékos személyek problémáit. Tehát nyilván a vak felhasználókra nagyon fontos, hogy figyeljünk, tehát itt az ergonómiával kapcsolatban, a stíluslapok használatával kapcsolatban mondok el fontos ismérveket, hogyan kell a linkeket elnevezni, hogyan kell ezeket a megfelelő paramétereket használni, táblázatot hogyan csinálunk, hogy az jól olvasható legyen, a gyors billentyűknek milyen fontos szerepe van. Nyilván erről még lesz szó itt a délután folyamán, tehát most csak fel szeretném villantani ezeket a témaköröket, meg hát kipróbáljuk a képernyő felolvasókat is. Gyengéllátó felhasználóknál rá szoktam mutatni a betűméret növelésének, csökkentésének a problémájára, hogy ez nem minden böngészőben működik, hogyha a webfejlesztő az úgynevezett abszolút megadást használta. Erre külön figyelmeztetjük a hallgatókat, hogy ezt ne tegyék, tehát relatív méreteket használjanak, próbálják stíluslapokkal megcsinálni a kontrasztos változatokat, a gyengénlátó változatokat. Ehhez technológiát, módszert ajánlunk nekik, tehát milyen lehetőség van arra, hogy átváltsunk kliens oldalon egy másik stíluslapra. Színtévesztőkről, színvakokról is beszélek. Itt valamennyire bele is kell menni a látás elméletébe, hogy megértsék a hallgatók, hogy mi is itt a probléma. De egyébként ez népszerű is egyébként, mert az előadáson ilyen tesztábrákat felvillantva mindenki ellenőrizni tudja, hogy színvak-e, vagy színtévesztő-e, vagy sem. És mutatok olyan eszközöket, amivel lehet ellenőrizni azt, hogy egy színtévesztő felhasználó hogyan látja az adott weblapot. Mondjuk egy zöld színtévesztő egy adott weblapot hogyan érzékel, egymásban mosódnak-e esetleg a feliratok, van-e elég nagy kontrasztkülönbség az előtér és a háttér között. Ahol tudok, mutatok élő példákat, ellenpéldákat is. Hát van olyan ellenpélda, ami sok szempontból is ellenpélda. Tehát ezen az oldalon például nem lehet növelni a betűméretet. Másrészt egy piros csillag, illetve egy kék csillag figyelmeztet arra, hogy egy mező az máshogy kell kitölteni, ami nem nevezhető ergonomikus megoldásnak. Hallássérült felhasználóknál videó feliratozásról beszélek, mutatok erre eszközöket, hogyan lehet mondjuk a YouTube-on elérhető videókat feliratozni, illetve hogyha a videó feltöltője nem csinálta meg a feliratot, akkor mi ennek ellenére hogyan feliratozhatjuk az ő videóit. Különböző példákat nézünk. És fel szeretném hívni a figyelmet arra itt is, hogy ez nem feltétlenül csak a siket felhasználóknak lesz jó. Tehát ez bárkinek jó. Hogyha most nincs hangkártya a gépembe, de meg akarom tudni, hogy mi van az adott videón, nekem is jó. Ha valaki zajos környezetben dolgozik, nyilván neki is jó lesz. Mozgásszérült felhasználókkal kapcsolatban is mutatok speciális eszközöket. Ilyen például ez a fejegér is, amit az ELTE-n fejlesztettek ki, tehát az informatikai kar NIPG kutató laboratóriumában, ami képes arra, hogy a szoftvert letöltve a webkamerával kommunikálva a fejmozgással lehessen az egérkurzort mozgatni, és akkor bemutatom, hogyha egy képernyő billentyűzetet még felteszek a képernyőre, akkor csak fejmozgással is lehet gépelni gyakorlatilag. Ezt ajánlom mindenkinek, egyébként le lehet tölteni ingyenesen ezt a programot. Tehát valamiképpen a látó körüket szélesítsük a hallgatóknak, hogy ezekkel az eszközökkel ismerkedjenek meg. Ugyanígy az értelmi fogyatékkal élőkkel, a problémás életkorúakkal, vagy a technológiailag megkülönböztetettekkel is foglalkozunk. Példákat, ergonómia elveket ismertetünk, és beszélünk. Tehát most szeretnék kapcsolódni az előző előadáshoz. Mi beszélünk a V3C-ből. Tehát azzal kezdem gyakorlatilag a webfejlesztés előadást, hogy a V3C-ről beszélek, és Tim Berners-Lee-ről. Szoktam is mondani viccesen, hogy ha HTML-el valami problémájuk van, akkor neki lehet írni. Ne nekem. És ismertetem, tehát végignézzük ezeket a szabványokat, amelyeket be kell, hogy tartsanak. Ilyen a WCAG 1, illetve a WCAG 2, tehát a prioritásokat, az ellenőrző listákat végignézzük, illetve szoktam beszélni arról, hogy a kettes szabványban milyen más különbségek vannak, alapelvek, irányelvek, példákat megnézünk. Ellenőrzési módszereket is mutatok, tehát pár olyan módszer, ami nekem bevált, azt közzéadom a hallgatóknak is, hogy legyen valami a kezükben, amellyel gyorsabban tudják ellenőrizni a munkájuk eredményességét. Hát párat itt felvillantok, ezek is ugye mindenki által elérhető portálok. Van olyan, ami közvetlenül ugye a felületen is jelzi, hogyha valahol valamilyen probléma van. Hát a Magyarország portált ma már sokszor aláztuk, itt is szerepel. Itt van például a tó, ezt is gyakran használják. Illetve, hogyha különböző fejlesztő eszközöket használunk természetesen az órákon, hogyha az adott fejlesztő eszközben van olyan funkció, ami segítheti ezt az ellenőrzést, akkor erre is felszoktam hívni a figyelmet. Például a SharePoint Designerben már a szerkesztés folyamatában is lehet látni, hogy milyen hibák merülnek fel. És akkor nem utólag kell akadálymentesíteni, hanem mindjárt menet közben lehet ezeket a problémákat orvosolni. Nagyon ajánlom a hallgatóknak, hogy több böngésző programot is használjanak. A Firefoxot azért is, mert nagyon sok kiterjesztést le lehet hozzá tölteni. Olyan kiterjesztéseket is, amelyek kifejezetten támogatják az akadálymentes honlapkészítést, illetve ellenőrizni lehet vele sok mindent. Itt van például a Firefox Accessibility Extension, egy plusz eszköztár jelenik meg a böngészőben, és onnantól kezdve nagyon sok hasznos funkciót el tudunk érni. Tehát itt is látszik, hogy listában rendezve, látszik, hogy ott mondjuk egy címsor nincs megfelelően kitöltve, tehát azt mindenképpen orvosolni kell. Vagy látjuk azt, hogy a képek esetén ki van-e töltve az a megfelelő alt paraméter, és hogyan van kitöltve, hogy megfelelő a kitöltöttsége. Vagy például a színkontrasztot lehet nagyon szépen megjeleníteni egy táblázatban, és akkor látszik az, hogy hol van az, hogy nagyon egybeolvad mondjuk az előtér és a háttér. Milyen problémákkal szembesülök, mert van abból is jó pár. Tehát egyrészt nulla a tudásuk a hallgatóknak, tehát a bejövő hallgatóknak arról, hogy egyáltalán az akadálymentesítéssel foglalkozni kellene. Nyilván középiskolában erről nem esik szó, tehát itt kell minden ilyet pótolni. A másik probléma viszont, hogy nem is nagyon érzik magukéknak ezt a problémát. Tehát pont a Fogyatékos Személyekért Közalapítvány megbízásából készült egy ilyen tanulmány, abból is kiderült, hogy az informatikus hallgatók azt mondják, hogy ez igazából nem az ő problémájuk, tehát a mérnök hallgatók, tehát a BM-én kellene ilyen tárgyakat oktatni mondjuk, ők nem gondolnak bele, hogy pedig ők is készítenek alkalmazásokat, tehát annak is része az akadálymentesítés. Ezért nagyon fontos, hogy érzékenyítsük őket, tehát egyre több ilyen példával találkozzanak. És ami még nekem rendkívül nagy probléma, hogy most azért kell ilyen oldalt csinálni, hogy jó jegyük legyen mondjuk. Nem az van, hogy mondjuk van a csoportban egy fogyatékossággal élő hallgatótárs, és akkor őt lehetne megkérdezni, hogy te figyelj, nézd már meg, hogy te ezt jól tudod használni, ezt a tananyagot, jól csináltam meg, nem jól csináltam meg. Néha előfordul, tehát szerencsés esetben, nekem szerencsés esetben gyengén látó felhasználók, hallgatók azért vannak a csoportban, és ezt ki is használják a webfejlesztők. Tehát akkor bevonják a munkába azt a bizonyos hallgatót is, és kikérik mindjárt a fejlesztés közben a véleményét. Igazából ezt tartanám jónak, csak az a baj, hogy a felsőoktatásban a fogyatékos hallgatók eléggé alul reprezentáltak. Tapasztalat, van egy ilyen jellegű tapasztalatom, hogy hát valid az oldalam, mit akarok ennél többet. Tehát egy ilyen technológiai jelvű megközelítés. Pedig igyekszem mindig a visszajelzésekben, ugye nem csak a technikára, hanem az ergonómia elvekre is utalni, és esetek többségében emiatt kell visszadobni oldalt egyébként. Tehát a technikát azt jól megtanulják a tananyagból a hallgatók, de az ergonómiát azt nem feltétlenül nézik úgy át. Jót tesz a módszernek a szöveges értékelés, illetve ez a versenyhelyzet. Hogy a legjobb weblapot valamiképpen díjazzuk, ezért próbálnak minél több ilyen elvet betartani, illetve több ilyen technológiát felhasználni, amivel az akadálymentesítés megoldható, támogatható. Egy nagyon közeli tervünk is, nem árulok el talán titkot, hogy egy támok pályázat keretében most dolgozunk egy tananyagon, amelynek a pilot képzése az következő fél évben megtörténik. Tehát indítunk egy olyan kurzust az informatika karon, ami kifejezetten azzal foglalkozik, hogy az akadálymentesítést azt hogyan lehet csinálni, hogyan lehet jól csinálni, egy része az érzékenyítéssel kapcsolatban, és nem csak a weblapokkal foglalkozunk, hanem más multimédiás alkalmazásokkal is. Videófeliratozástól kezdve különböző alkalmazások, beszéd, felolvasó vagy feliratozó alkalmazás készítésén keresztül. Hogyha ezek a képzések lezajlanak, akkor nyilván ezeknek a tapasztalatairól is tudok beszélni. Köszönöm szépen a figyelmet én is.